Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Ismét találkozunk a Mária Rádió hullámhosszán. Két héttel ezelőtt az inflációról beszéltünk részletesen, ma pedig ezt folytatva pénzünk értéke, ez lehetne a mai adásnak az összefoglalása. Négy fő tényező összefüggését szerették, ahogy a mindennapjainkat érinti. Az egyik a pénzromlás, azaz az infláció, a másik a kamat, a harmadik az árfolyam, és negyedik a vásárlóerő. Hát ezeket a súlyos kérdéseket egyaránt lehet és kell elméleti, gazdaságpolitikai, vállalati szinten tárgyalni, de én elsősorban az összefüggéseket az egyének, családok helyzetének alakulásán, mindnyájunk sorsán szeretném bemutatni, és amennyire csak lehet aktuálisan, mit várhatunk 2022-ben. Kérném szépen, a kiinduló pontunk ugye az, hogy az infláció, a kamatok és az árfolyamok változásai egyre inkább foglalkoztatják a gazdaságpolitikusokon és a pénzügypolitikusokon, elemzőkön kívül minket, polgárokat is, mivel hazánkban is és EU szerte is tapasztaljuk ezek hatását a mindennapi életünkre. Az inflációhoz, a múltkori gondolatokhoz még azt fűzném hozzá, hogy voltak alacsonyabb és magasabb inflációs korszakok a történelemben, és ugye hazánkban is a háborúk és az azt követő gazdasági súlyos válság jelentkezett az inflációban is, ugye hát történelmileg is Európában leginkább Magyarországon és Németországban mindkét világháború után. A stabilizációt követően viszonylag alacsony inflációs korszak volt az 1950-es, 60-as években. Főleg Nyugat-Európában, Skandináviában, Németországban, Ausztriában. Mint ismeretes, Magyarországon az 50-es években a voluntarista gazdaságpolitika, az áruhiány, a formálisan rögzített árak, de nem kapható termékek, súlyos élelmiszerellátási és egyéb ellátási nehézségeket is okoztak. A 60-as évek és a 70-es évek legeleje 1973-ig a világgazdaságban is és Magyarországon is viszonylag alacsony inflációt hozott. Azonban az 1973-as olajválság, a második olajválság 1978-79-ben, a nyersanyagok szűkössége bizonyos területen, nálunk ugye a dollár relációi beszerzés problémái, hiszen ugye nem volt konvertiblis a forint, mindezek kihatottak a gazdaságra és az életünkre. Az inflációt igyekeztek formálisan kordában tartani, ez viszont ugrásszerű árnövekedésekhez vezetett, ugye január, február, az emberek, én is emlékszem, gyerekkoromból, fiatalkoromból, hogy mennyi áremelkedést jelentettek be, drasztikus áremelkedéseket egyszerre év elején. És az anyag- és árhivatal 55 ezer és 60 ezer közötti terméket, darabszámú terméket és szolgáltatás árát rögzítette és írta elő. Az úgynevezett KGST országokban, tehát a szovjet befolyás alatt lévő keleti, közép-európai országokban az árdrágulás általában mindenütt így ment végbe, csak például ugye a lengyeleknél még drasztikus áruhiány is mutatkozott, ami súlyos következményekkel járt. Magyarországon viszonylag gyorsabban építettük ki a nyugati gazdasági kapcsolatokat az új gazdasági mechanizmus keretében. Ennek az ára viszont súlyos eladósodás lett, és 1980-as években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ez az életszínvonal fennpumpálás mesterséges, a drasztikus adósságszolgálat, tehát a hitelek után fizetendő törlesztés és kamat, a nemzeti jövedelem növekedésének egyre nagyobb hányadát, sőt utána a 80-as évek közepén már mind elvitte, tehát gazdaságilag nagyon súlyos helyzetbe került az ország. Ez is egyik oka volt aztán a szocializmus gazdasági kifulladásának, majd összeomlásának. Na most kérem szépen, a világgazdaságban az infláció terén mindig mutatkozott egy egymásra való szükségszerű odafigyelés az Amerikai Egyesült Államok és Nyugat-Európa között. Ez azért is, ugye, mert a dollár elszámolású volt a világkereskedelem nagy része, tehát a dollár kibocsátás és a dollár inflációja meghatározta a világnak, benne Európának is a sorsát nagy mértékben. Erre való reakció volt, hogy kellene egy közös európai valutát kidolgozni, amelyik aztán az egymás közötti kereskedelmet stabilizálná és hozzájárulna az árstabilitáshoz Európában. Így született meg az euró elődje, az Európai Elszámolási Egység 1979-ben, és aztán éppen majdnem 20 év múlva, 1998-ban vezették be számlapénznek az eurót, és 2002-ben készpénzként is, vagyis 12 országban 2002-ben, tehát éppen 20 évvel ezelőtt bevezették az eurót, és megszüntették a nemzeti valutákat, így először keletkeztek a történelemben országok saját pénz, saját valuta nélkül. Ez egy nagy lépés volt és nagy kísérlet, annak a jó és rossz oldalaival együtt. A déli országokban, mivel nem rendelkeztek saját valutával, a kemény, azaz túl erős euró az áraknak ugyan jót tett, de az adósságnak nem, hát így került adósságválságba Görögország, és így állandósultak a pénzügyi egyensúlyhiányok a mediterrán országokban. Na most az infláció leszorítása és stabilitása, alacsonyan tartása lényegileg a 2008-2010-es válságtól, pénzügyi válságtól eltekintve nem lódult meg a 2018-19-es időszakig, gyakorlatilag a koronavírus válságig. Ekkor viszont nagyon. Nos, az a helyzet, hogy az inflációnak a kismérvű gyorsulása is joggal félelmet kelt a polgárokban, vajon sikerül-e kordában tartani. Még az is hozzájárul a fogyasztói árindex értelmezésének a problémájához, hogy az Eurostat, az Európai Statisztika és a Központi Statisztikai Hivatal fogyasztói árindex számítása sem veszi figyelembe a lakásárok változását. Hát nagyon jól tudjuk, hogy éppen a lakásároknak a változása már a 2013-16 között Magyarországon átlagosan 30% volt, 2017-től napjainkig pedig gyakorlatilag megduplázódtak az árak, igen ám kétszer olyan gyorsan emelkedtek Budapesten, legfontosabb agglomerációs környezetekben, és fele annyira csak vidéken. Tehát a regionális különbségek is még élesebbé váltak, és a szakadék is növekedett. Fontos megkülönböztetni, hogy az inflációnak a kétfajta indexét, az egyik a fogyasztói áremelkedés, ezt érezzük mi, egyének, családok, és a nemzetgazdaság egészére számított inflációt, amely tartalmazza a beruházási javak áremelkedését is. Jó esetben a két index nem esik messze egymástól. Sajnos azonban a fogyasztói áremelkedés az hektikusabb kilengéseket mutatott, és ez fel is gyorsult, és a beruházások árindexe azért az viszonylag kevésbé mutatott konjunkturális ingadozást. Ott inkább a beruházási javak értéke, hogy érdemes-e beruházni, hova ruháznak be, milyen szerkezetben és mennyit. De hát ez nem közvetlenül a mi életszínvonalunkat érinti, egyéneket, családokat, de arra természetesen nagyon kihat. A koronavírus válság súlyosságát jelzi, hogy 2016-ban még egyetlen Európai Uniós tagországban sem volt 1%-nál nagyobb fogyasztói árindex emelkedés, 2017-ben már 2% körüli és a feletti infláció volt, és 3% körüli inflációt mértek a balti és a dél-európai országokban. Magyarországon is a jegybanki monetáris politika középpontjában nagyon helyesen a nemzeti valuta relatív értékállandóságának védelme, az inflációs célkövetés áll. Egy érdekes tény a béremelésekről és az inflációról, hogy a nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy jobban elvisel a lakosság egyidejűleg 3-4% inflációt és évi 5-6%-os béremelést, mint 2%-os béremelést 0% infláció mellett. Tehát valójában a nominális inflációs várakozások és a nominális inflációs érzékelés is szerepet játszik. De azért egyértelműen, és különösen igaz ez Magyarországon és Közép-Európa több országában, a stabilitásorientált Ausztriában, Németországban is, hogy érzékeny a lakosság a reál értékek változására, tehát a nominális és a reál értékeket nagyon is jól összehasonlítjuk a mindennapjainkban és az életünkön keresztül. Na most kérem szépen, a kamatok, ugye kamatlábak igen sokfélék, van ugye a jegybanki alapkamat, ezt adja meg ugye a Nemzeti Bank, van a bankközi hitelezés kamata, hogy mennyire adják a pénzt a bankok egymásnak, tehát például a Magyarországon működő bankok, bármelyik lakossági bank, mennyiért vesz föl a svájci vagy a német tőkepiacon hiteleket. És természetesen akkor ez drágábban tudja csak és kell, hogy továbbadja a kamatlábakban. Na most a kereskedelmi bankoknál is ugye van a betéti és a hitelezési kamatláb, és ugye a betéti kamatok szükségszerűen mindig alacsonyabbak, mint a hitelezési kamatok. De a fejlett és jól prosperáló és pénzügyileg stabil országokban közelebb esik a betéti és a hitelezési kamatláb, mint azokban az országokban, ahol a hitelezés sokkal drágább. Ez részint a pénzpiaci állapotokból, de a reálgazdaság állapotából is következik. Na most még egy dolgot kell megemlíteni, ugye a különböző lejáratú kötvények, állampapírok kamatait, mert ha a bankoknál a betéti kamat közel nulla, akkor érdemes állampapírba, államkötvénybe helyezni a pénzünket. Igen ám, de itt is nagyon fontos, hogy a betéteinket, állampapírvásárlásainkat lehetőleg infláció követő, illetve az infláció fölött valamit adó kamatozású, változó kamatozású, ugye most Magyarországon így hívják, hogy prémium állampapírokba fektetni, tehát fix kamatozás helyett, hogy biztosítva legyen, hogy a pénzromlás az infláció mértéke fölött kapunk ugye 1,5-2,5% kamatot, a legnagyobb kamatot, ugye az infláció fölött 3%-ot a baba kötvény nyújtja, tehát akinek kiskapája van és erre szeretne a jövőjére takarékoskodni, akkor a legmagasabb állampapír kamatot a baba kötvény adja, tehát ez egy speciális támogatási forma is. És megfordítva, hogyha az államkötvények nem biztosítanak bizonyos országokban elég kamatot, jól tudjuk Németországban is, a 10 éves államkötvények nem kamatot hoztak, reál kamatot, hanem negatív kamatot, vagyis még a betétesnek az állampapír, a német államkötvény megvásárlójának kellett fizetnie a pénze őrzésért. Hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy mennyire nem reális és hosszú távon tarthatatlan fejlemény volt. Idén ez meg fog szűnni Németországban is. Mármint, hogy szükségszerű a reál kamat. Na most, ha az infláció emelkedik, akkor viszont az államnak is többbe kerül a kötvények kibocsátása, az államkötvények kamata is növekvő tendenciát fog mutatni lassan, várhatóan. Az európai országok jegybankjai, köztük a Magyar Nemzeti Bank is, igyekeztek a jegybanki alapkamatot, és ehhez igazgatva az államkötvények kamatlábát is lehetőleg alacsonyan tartani, a növekedés ösztönzése és a hitelezés érdekében. A lakosság számára a lakásvásárlás szempontjából kiemelkedő fontosságú a minél jobb finanszírozhatóság, amelynek az alacsony kamat mellett a minél hosszabb időre történő rögzítés is kulcstényezője. Tehát ebből a szempontból is a fiatalok lakáshoz juttatása szempontjából rendkívüli jelentőségű a lakáshoz jutás államilag támogatott kamat ösztönzése. Sőt, hát ugye több gyermek mellett még el is engednek a tartozásból. Hát értelemszerűen ugye a megtakarítók, ha van egy kis pénzünk, akkor megtakarítóként viszont minél magasabb kamatot szeretnénk elérni. Az alacsony kamat akkor elfogadható, ha alacsony inflációval párosul, így viszonylag alacsonyabb nominális kamat mellett is biztosít reálhozamot. Ha ez nem áll fenn, akkor a megtakarítók a befektetéseiket vagy másfelé terelik, vagy pedig nem érdemes eléggé megtakarítani. Na most még az is szerepet játszik, kérném szépen, hogy hogyan alakulnak a béreink, és hogyan alakul a hitel törlesztés és a kamatok aránya. Vagyis, ha fölveszünk, csak egy alacsony összeget mondanénk, 1000 forint hitelt, egy évre szóló lejárattal, 10% kamattal, akkor egy év múlva 1100 forintot kell visszafizetnünk, és akkor ez hiányzik az elkölthető pénzünkből, tehát akkor a fogyasztásunkat is utána vissza kell fogni, és az összkereslet is csökkenne. Azért mondom, hogy csökkenne, mert valójában nem csökken, mert a hitelállomány egyre nagyobb mértékben növekszik szerte a világon. Hát persze, ugye a legvégső soron az, amiről már ugye több dimenzióban beszéltünk, hogy mindig van adott áruk, szolgáltatások volumene és reál értéke, és ezzel szemben mennyi pénzmennyiség áll. És ha a pénzmennyiség tartósan nagyon nagy mértékben növekszik, akkor ez pénzügyi egyensúly hiányhoz vezet. Szabad-e konkrétan, amikor azt halljuk, hogy mennyi pénz kibocsátás történt, hány milliárd, vagy a statisztikákból megnézzük, akkor kérem szépen, természetesen a bruttó hazai termék értékénél nagyobb mértékben növekszik a pénzkibocsátás, azért, mert ugye a termelékenység növekedéséhez is pénzt lehet és kell kibocsátani. Jó-e vagy rossz, ha beáramlik a deviza az országba, dollár, euró, svájci frank? Bizonyos szempontból nagyon jó, növeli a tartalékokat, vagy a hazai beruházásokat, de más szempontból ugye a dollárt, svájci frankot, eurót át kell akkor váltani forintra, és ezáltal megnövekszik a forint állomány a magyar áru és szolgáltatás piacon, vagy éppen a beruházási termékeknek a piacán. A szociálpolitika is nagyon fontos, és ezt Magyarország igyekszik célzottan és jól csinálni, annak érdekében, hogy célzottan növelje a gyermekek jólétét, a tankönyv révén az ifjúság, a tanuló ifjúság célzott ösztönzését, a rengeteg fajta ösztöndíj egyre inkább gyarapodnak az ösztöndíjak száma és értéke, ezekkel is segítséget nyújtani itthon és a határon túlélő magyarok, fiataloknak, ez is nagyon fontos, és hát hogy 25 évig nem kell, 25 éves korukig az újonnan munkába állók nem kell, hogy adót fizessenek, személyi jövedelemadót, ez is egyrészt a fiatalság ösztönzését, másrészt életszínvonaluk növelését, harmadszor a magyar gazdaság fellendítését jól szolgálja. Úgyhogy ezeket a gazdaságpolitikai lépéseket mind-mind igen jónak lehet és kell tartanunk. Az árfolyam, hogy ez mennyit ér egy ország vagy országcsoport valutájának az értéke, ezt az árfolyam mutatja meg egy másik valutához viszonyítva. Tehát a forint az euróhoz, a dollárhoz, és így tovább. Na most az árfolyam mozgások hatása rendkívül összetett. A valuta leértékelődés rövid távon általában ösztönzi az áruexportot, de ez a hatás idővel elvész, az import drágulása és az amiatti termelési költségnövekedés miatt. Vagyis akkor megint az árfolyam egy infláció generáló, inflációt növelő hatást vált ki. Minél nagyobb egy ország importra utaltsága, a valuta leértékelés annál inkább csak megdrágítja, és nem, vagy kevésbé csökkenti az áruimportot. Vagyis romlik a kereskedelmi és a fizetési mérleg. A tőkeimportra viszont serkentőleg hathat, hiszen a külföldi befektető ugyanannyi külföldi valutáért több hazai pénzt kap cserébe. Tehát akkor ez a mi szempontunkból azért ez bizonyos szempontból ugye kedvezőtlen tendenciát jelent, hiszen egy adott beruházás adott x millió dollárért valósít meg, de ehhez kevesebb külföldi valutát kell behoznia, hiszen több hazai pénzt kap érte, több forintot kap érte cserébe. A magyar forint árfolyam alakulása az euróhoz képest általában gyengülő tendenciát mutatott, tehát egyre több forintot kell adni egy euróért. Ha összehasonlítjuk ezt a visegrádi országokkal, partner országainkkal, a lengyel zloty árfolyama 2006 után az euróhoz képest viszonylag stabil volt, de azért az is enyhén gyengülő tendenciát mutatott. 1 euróért 2006-ban még 3,89 lotit kellett adni, 2017-ben pedig már 4,25-öt. A cseh korona ugyanebben az időszakban kismértékben erősödött, 1 euróért 2006-ban 28,34 cseh koronát kellett adni, 2017 átlagában 26,32-t. Tehát ez a cseh gazdaság és pénzügyeknek etéren, e szempontból véve stabilitását, pici erősödését jelezte. A magyar forint folyamatosan gyengülő tendenciát mutatott. 2006-ban 1 euróért 264 forintot kellett adni, 2009-ben már 280 forintot, 2017-ben már 309 forintba került 1 euró megvétele, és aztán 2018 után a forint árfolyama nagy mértékben gyengült, 2018 közepén 330 forint körül járt az euró árfolyama, és tavaly évvégén pedig ugye 360-370 forint között járt. Ezzel kapcsolatban azt kell megjegyezni, hogy a magyar gazdaság nagy mértékben ráutalt az importra, ez nem igazán csökkenthető, sőt a nemzetközi munkamegosztás bővülésével, az export-import kapcsolatok fejlődésével az import is egyre nő. A lényeg az, hogy ezt mennyire tudjuk exporttal ellentételeznünk. A saját sorsunkban miként tudunk erre reagálni? Itt két dolgot, amiről korábban a pénzügyek kapcsán már beszéltünk, hogy hogyan alakul az EBKM, egységes betéti kamatmutató. Erre figyeljünk oda, ha a pénzünket bárhova betesszük bankba, pénzügyi szférába, mert ez az egy évre szóló bankkamatot jelenti tisztán. És a THM pedig, a teljes hiteldíj mutató, az pedig akkor érdekes, hogyha hitelt veszünk fel. Na most a teljes hiteldíj mutatónak tartalmaznia kell ugye a törlesztést is, a kamatlábat és egyéb pénzügyi költségeket, például kezelési költséget. A hitelfelvétnél nagyon oda kell figyelni a lakosságnak arra, hogy lehetőleg rögzített kamatú és hosszú távra rögzített kamatú hiteleket vegyen fel, mert a változó kamatnak a hátránya olyan, mint a Damoklesz kard, hogy a változás nyomán megnőnek a törlesztő részletek, és például többször volt rá példa ugye a svájci hitelválságban is, hogy duplájára nőtt a törlesztő részlet, tehát például a havi törlesztés 40 ezer forintról 80 ezer forintra nőtt meg a hitelfelvevők számára. Hát ezt nyilvánvalóan adott fizetésből nem lehet másfélszer vagy dupla törlesztést kigazdálkodni, mert elszegényedéssel jár és pénzügyi ellehetetlenüléssel az egyénnek és a családnak. Most is ugye arra figyeljünk oda tehát, hogy a változó, akinek változó kamatozású hitele van, azt váltsa át, mert érdemes átváltani fix kamatozásúra, hogy az árfolyamromlásból és kamatemelésből származó hátrányok ne érvényesülhessenek. És ugyanígy, akinek forintban van a jövedelme, annak nem szabad és nem érdemes külföldi valutában hitelt felvennie, hanem csak forintban, hiszen ha az árfolyamromlás a másik tényező, ami miatt megdrágul a hiteltörlesztés, illetve a kamatteher. Nagyon helyesnek tartom, hogy meghatározott körben és felelősen a hitelkamatlábak befagyasztása történt éppen emiatt idén januártól június végéig. Hát ezt az időszakot is használja ki, akinek hiteltartozása van, a hiteltartozás átkonvertálására változóból fix kamatozásra. Történelmileg is nagyon fontos, és diákságunk továbbtanulása szempontjából, ugye a diákhitel 1 és 2, a diákhitel 1 ugye a tandíjfizetést és a továbbtanulással kapcsolatos költségeket szolgálja, és kamatmentes. A diákhitel 2 viszont ugye a létfenntartás megélhetésre fordítható, és ez viszont rögzített és alacsony kamatozású. Történelmileg sok éven át ugye 2% a kamatozása. Hát ez a jellegi inflációnak mélyen alatta van, de hát a magas inflációnak sose örüljünk, hanem éppen hogy felelősen igyekezzünk viszonyulni hozzá. 2022-ben is a magyar gazdaságnak ki kell termelni a szociális támogatások ellenértékét, sőt gyarapodás kell. Örvendetes, hogy a jelenlegi tendenciák szerint idén a magyar gazdaságban 6-6,5%-os reál növekedés várható. Azzal kapcsolatban is Európa szerte állást kell foglalni, hogy mennyi legyen az álláskeresési támogatás időtartama, és ez hogyan viszonyuljon a munkahelyteremtéshez, és így tovább. Az alap nagyon helyesen véleményem szerint ismét kollégáim többségével együtt azon a véleményen vagyunk, hogy segély helyett munkára van szükség, és nagyon jó, hogy Magyarország nehéz történelmi korban, sőt most válság idején is megvalósította azt, hogy a 2010-ben dolgozó 3,6 millió fő helyett immár 4,6-4,7 milliót is meghaladta a foglalkoztatottak száma. Ami az álláskeresési támogatás idejét illeti, Európa szerte azt tapasztaljuk, hogy az álláskeresési támogatás utolsó hónapjában helyezkednek el az emberek. Ez érvényes Nyugat-Európára és Közép-Európára is egyaránt. Tehát valójában nem a hosszabb ideig tartó munkanélküli segély, vagy éppen hát álláskeresési támogatásnak nevezzük, hanem a gyorsabb elhelyezkedés, a munkahelyteremtés és annak ösztönzése kell, hogy álljon az előtérben. A magyar ember, ha igazán megéri, és megbecsülik, és megfizetik, tud, akar, és szeret is dolgozni. Legyen ez így, és ez egy szellemi, erkölcsi hozzáállás is, amely a felemelkedés fontos tényezője. A reál értékek fontosságára hívja fel a figyelmet a pénzügyek alakulása is. Miről van szó? Arról, hogy az életszínvonal az valójában nem csak az anyagi életszínvonalat jelenti, hanem ezen túlmenően az életminőség kell, hogy előtérbe kerüljön, vagyis a tartalmas élet, a szellemi-lelki megújulás, és az, hogy az anyagi életszínvonal és a megélhetési körülmények egy alapot teremtsenek a szellemi-lelki felemelkedésre. A reál értékekhez való hozzáállás azt is jelenti, hogy egy, törekedjünk a termelékenység növelésére, saját munkánkban is, és a munkahelyek számára, pedig a vállalatok számára fontos feladat, de országos szinten, mint ismeretes, a termelékenységet lehet egy munkaórára vetíteni, és lehet éves szinten értelmezni, hogy egy év alatt egy munkavállaló mennyi értéket termel. Erről majd később a munkavilágánál fogunk újra beszélni. A másik a hozzáadott érték és a növekedés viszonya. A magasabb képzettség, a jobb gazdasági szerkezet, jobb munkahelyek egyben biztosabbak is, és nagyobb jövedelmet biztosítanak. De ennél is fontosabb az, hogy tartalmasabbnak, értelmesebbnek érzik az emberek a munkájukat, nyűk helyett az előremenetel reális esélyével jobban tud kibontakozni egyén és társadalom egyaránt. Végezetül függ ugye a pénzünk értéke, illetve a megélhetésünk, a bérek, profitok és amortizáció alakulásától. Hát ugye egyre több gépünk van otthon, amortizáció ugye nem csak a vállalatokat és az országot érinti, hogy ami elkopott, fel kell újítani, hanem az, hogy 20 évvel ezelőttihez képest egyre több gépünk van otthon, a korábbi átlagos 3-4 tartós háztartási gép helyett immár 10-15, sőt azt meghaladó, tehát 3-4-szer annyi háztartási géppel rendelkezünk. Na most arról már nem az egyén tehet, hogy tartóság terén, ugye tudjuk, hogy minden évben elromlik valami, hát 15 év kellene, hogy legyen a gépek élettartama, hogyha csak egy romolna el évente. Hát éppen az iparnak, a környezetvédelmi szempontoknak ebben is szerepet kéne játszani, de ez már a tartóság kérdése, mi legfőjebb, és ez sem kevés, azt tehetjük, hogy igyekezzünk a jobb minőségűt és a tartósabbat választani. A karácsonyi ünnepkör február 2-án véget ér. A gyertyaszentelő boldogasszony Jézushoz, a világ világosságához vezet. Február 11-e pedig, milyen szép a februári hónap, a Lurdi szűzanya ünnepe. Őt kérjük betegeinkért, minden szenvedő embertársunkért. A Mária Rádió nagy családja, együtt imádkozunk beteg testvéreinkért, és külön szeretettel köszönjük az ő imádságaikat, amelyel hathatósan segítenek azoknak, akikért felajánlják. A szűzanya szeretete kísérje mindnyájuk életét. Köszönöm a figyelmüket!
Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.